Jakab leveléhez lapozzatok. Jakab levele elég kemény könyv. Szerintem így a múltkori alkalom, vagy ha olvastad, akkor tudod, hogy elég kemény üzenet. Hogyha nem jó szemszögből nézzük, akkor félreérthetjük. Luther Márton azt mondta róla, hogy ennek a könyvnek egyáltalán nem is kéne benne lenni az Új Szövetségben. Nem illik oda, ez egy törvényeskedő, egy törvényt hangsúlyozó levél. Tudnunk kell Jakabról, hogy ő volt a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, tehát nem lehetett egy nagyon... Ő megtért ember volt, sőt úgy mondták, hogy ő az igaz. Jakab az igaz, ez volt az ő beceneve. Úgy is hívták őt máskor, hogy tevetérdű, hiszen annyit töltött imában a térdein, hogy így megkeményedett a bőr neki ott. De a legfontosabb információ, ami miatt szerintem most érdekes nézni ezt a levelet tőle, hogy ő volt Jézus féltestvére. Ő volt Jézusnak az a testvére, aki együtt nőtt föl vele, és nagyon jól ismerte Jézust. Ugye Jézus Máriától született, és az atyától, Jakab pedig Máriától és Józseftől, de egyházban nőttek fel. Féltestvérek voltak, vagy Jézus volt a nagy tesója. És nagyon érdekes úgy nézni Jézust, hogy a féltesója a szemén keresztül, Jakab szemén keresztül. Ez a levél ezért ilyen sajátos, mert Jakab írta. Ezért ilyen, mit várnánk Jézus testvérétől, hogy miket írjon? Hogy próbáld élni a kereszténységet. Rá hatott Jézus. Érettségre hív minket. Látta, hogy a képmutatással Jézus szembeszáll, az üres beszéddel, a nyelv bűneivel, és azt mondta, hogy járjatok az Úrral. És Jakab is ezt a mentalitást hozza. Ez a levél, amit nézünk, ez érettségre hív. Csak úszóknak, ki lehetne téve a tábla az elején. Ha szeretnél mélyebb vizekre menni, engedd, hogy a szívedbe munka folyjon, így a Jakab levelének kapcsán. Az első fejezetben megnéztük, hogy az érett hívő az kitart a nehézségekben, és nem adja be magát a kísértéseknek. Erről szólt az első fejezet. A második fejezet pedig arról szól, hogy milyen az a hit, ami üdvözít. Hogy miből látszik meg, hogy az a hit bennünk van, ami üdvösségre vezet. Sokszor vádolják Jakabot, hogy ő azt hirdette, hogy az üdvösség cselekedetekből van. Ugye? Néhány mondat úgy hangzik, mintha ezt sugalná. Nem. Én nem gondolom, hogy ezt hirdette Jakab. De az a hit, ami üdvözít, az nem marad cselekedetek nélkül. Olyan nincs, hogy valakinek hite van, de nem látszik meg az életén. Erről fog nekünk majd beszélni. Magyarországon, megnéztem ma reggel a statisztikákat, van egy ilyen világatlaszom, Magyarországon 94% az embereknek vallja magát kereszténynek. 94%. Ebből X katolikus, református, evangélikus, felekezetek közötti, stb. Ez most a százalékok nem fontosak. 94%. És ezeknek az embereknek a többsége elhiszi Isten létezését. Ezeknek az embereknek a többsége még azt mondhatnám, hogy imádkozik is, és hisz a csodákban, hisz a mennyben és a pokolban. De valljuk meg, hogyha Magyarországon 94%-a az embereknek hívő, akkor biztos, hogy ilyen országban lakunk? Ezek a dolgok akkor kell, hogy történjenek körülöttünk? Ez a romlottság, ez az elfajultság, a pornóipar, a széthulló erkölcsök. Biztos, hogy 94% keresztény? Akkor valami nem stimmel. És érdekes így nézni ezt a mai fejezetet, amiről Jakab beszél. Ha ez igaz lenne, akkor nem lenne bűnözés Magyarországon. Akkor nem lenne kábítószer kereskedelem. Nem lennének a gyerekek veszélyben az iskolákban. De ez a helyzet. Tehát lehet, hogy ott valami nem stimmel azoknál, akik azt mondják, hogy én keresztény vagyok. Jakab ír nekünk egy levelet a valódi hitről. Ez a fejezet erről szól, a valódi hit. És nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen az a hit, ami valódi és üdvözítő, mert hát ha ez üdvözít, akkor tudnunk kell, hogy mi az, nem? Tudnunk kell, hogy mi ez a hit. Az Efézusi levél azt írja erről, hogy nekünk hitáltal van üdvösségünk, bocsánat, nekünk kegyelemből van üdvösségünk, hitáltal. Efézus 2.8. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy az igaz ember hitből él. Azt írja a zsidók 11, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Istennek. De Jakab arról ír, hogy hogy néz ki ez a hit a valóságban. Hogy néz ki ez a hit, amikor valaki ezt éli. Hogy nem mondhatja valaki, hogy én keresztény vagyok, nekem van hitem, de nem látszik az életén. Ez a hit, ami bennünk van, ez szeret, és ez a hit, ami bennünk van, ez megéli Isten parancsolatait. Ezekről lesz ma szó. Nézzük meg az első verset. Testvéreim, ez a szó 19-szer van ebben a levélben, testvéreim, nem Jézusról beszél, rólunk, ránk hivatkozik, ez a testvériség, ez nem DNS alapú, hanem vér alapú. Mi Jézushoz tartozunk. Testvéreim, amikor dicsőséges urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe, fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki. Te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Hát Jakab úgy szó szerint belevág a lecsóba, így ne legyetek személyválogatók, ahogy mondjam. Mi, akik az dicsőséges urunkba vetett hit szerint élünk, ne legyünk személyválogatók. Itt a gyülekezetben nincs helye az előítéleteknek és a személyválogatásnak. Annak mind kin kéne maradni az ajtón kívül. És Magyarországon ez egy elég erős hatás, ami ér minket. Magyarországon nagyon erősek az ilyenfajta neveltetések. Lehet, hogy te is így nőttél föl, ahol ezt hallottad, hogy belénk nevelték az előítéleteket, belénk nevelték a történelem miatt ezeket a személyválogató gondolatokat. És Krisztus egyházában ennek nincs helye. Mert ha itt körülnézel, itt elég sokfajta ember van. És Isten országában megférünk mind. Ott nincs személyválogatás. Ez egy nagyon nehéz feladat, amire hív itt minket Isten. De azt mondja, hogy az, aki Krisztusba vetett hit szerint él, abban nem lehet személyválogatás, nincs helye annak. Azt mondja az 5. Mózes könyve, 10. fejezet, 17. vers, mert Istenetek az Úr, Istenek Istene és Uraknak Ura. Ő nagy, erős és félelmetes Isten, aki nem személyválogató, aki nem lehet megvesztegetni. Hogyha ilyen a mi Istenünk, akkor azok, akik benne bíznak, és ilyennek kell, hogy legyenek. Hogy nincs bennünk előítélet. Gondold el, hogy azok az emberek, akik itt vannak, velük fogod tölteni az örökké valóságot. Jobb, ha jóba vagy velük. Körülbelül elég béna lesz majd ott örökké együtt lenni. Azt mondja itt Jakab, ezt a példát említi, hogy van egy gazdag és van egy szegény, bejön valaki egy ármáni öltönyben, aranygyűrűre a kezén, vagy bejön valaki egy szegény, lepattantan, farmerban, na mindegy. És egyébként volt rajtam zakó még reggel, csak túl meleg. Próbáltam kicsit csinosabb lenni ma. De van egy ilyen kísértés nekünk, hogy máshogy ítéljük meg a gazdagot, meg a szegényt. Ugye, hogy van? Amikor Jézushoz odajött a gazdag ifjú, akkor Jézus mondhatta volna, hogy hú, gyere, adok egy adakozó borítékot, beszéljük meg ezt a gyűlivel járást. Nem, nagyon pengére állította, hogy el kell adnod a vagyonodat, na akkor jöhetsz. Jézusban nem volt ilyen megkülönböztetés. Sőt, azt mondta, hogy a vagyonod az akadály. Ezt tedd félre és gyere. De bennünk nem mindig így van. Magamon is látom, hogy máshogy nézzünk a gazdagra, a sikeresre, és máshogy a szegényre. És valljuk meg, hogy kapzsiságból, mert szeretnénk kapni. Nem is fogalmazzuk meg talán így, de ott van. Belép egy drága zakóban egy ember, és máshogy kezeljük, mintha belépne egy kétkezi munkás. Mondjuk egy ács. Pedig Jakab mondhatná, hogy az én nagytesóm is egy ács, és ő Isten. Én tudom, miről beszélek. Nehogy elronsd, hogy máshogy kezeled őt, mint egy gazdag embert. Ha a külső alapján ítélek meg valakit, akkor nagyon elhibázom a dolgokat. Sámuelt, Isten profétáját ezért az Úr megfette, hogy Isten nem a külsőre néz, hanem a szívet tekinti. Ha valaki bejön a gyűlibe, hogyan bánunk vele? Otthon tudja magát érezni nálunk? Akár gazdag, akár szegény, akár cigány, akár magyar, akár román, akár szlovák, akár amerikai. Itt családra talál közöttünk? Én mi elfogadást mutatunk, mi szeretetet kommunikálunk? Jakab azt mondja, hogy én elmegyek hozzátok a gyűlibe, beülök a hátsó sorba, és majd figyelem, hogy bántok az emberekkel. És ez nem csak a pásztornak szóló üzenet, hanem mindnyájunknak szóló üzenet. Hogyan bánunk azokkal, akik ide bejönnek? Például ha bejössz vasárnap reggel, én úgy megfigyelem, akárhova költözünk gyülekezetként, mindig az emberek szeretnek ugyanoda ülni, mintha bérelt helyetek lenne. És mi lenne, hogyha valaki jön, egy új ember, és leül a te helyedre? Úgy le kéne filmezni az arcotokat. Hát ezt, ki ez az ember? Ez egy új, most még elnézem neki, hogy leült a helyemre. De jövő héten korábban jövök. Ezt mindenki tudja a gyűliben, hogy az a hely hozzám tartozik. Mit teszünk, hogyha bejön egy mozgássérült? Mit teszünk, hogyha bejön egy bak? Bejön egy hajléktalan? Bejön ne talán egy más felekezetbe járó keresztény? Egy más vallású? Hogy viszonyunk hozzájuk? Jézus, amikor elment a zsinagógába, történt egy eset, hogy bejött egy meggörnyedt hátú asszony. Aki, ha a görög szót megnézzük, hogy milyen volt ez a betegség, ott szó szerint azt mondja, hogy ketté volt hajolva. az ő arca len volt a lábánál. Így jött be ez az asszony, aki 18 éve volt megkötözve ebbe a betegségbe. És azt írja az ige, hogy Jézus meglátta ezt az asszonyt, imádkozott érte, és az asszony meggyógyult. És a zsinagóga előjárója haragos lett. Hogy merted meggyógyítani őt szombaton? Hát minden másnap gyógyíthatjátok egymást. Hagyját, szombat a szombat, nem szabad munkát végezni. És Jézus így szólt, hogy te képmutató. Ha beleesik a te állatod a kútba szombaton, nem húzod ki? Nekem nem kellett volna Ábrahámnak ezt a lányát megszabadítanom, mert 18 éve ebben a megkötözöttségben él. Ez az asszony eljött, és úgy nevezi Jézus, hogy Ábrahámnak a lánya. Ő hite volt ennek az asszonynak. Hívő volt. Hányszor van úgy közöttünk egyébként, hogy valamink fáj a nagylábújunk körbe, és nem jövünk gyűlibe. Ez az asszony meg 18 éve megkötözve élt ebben a betegségben, és eljött gyűlibe, pedig minden oka meg lett volna arra, hogy azt gondolja, hogy Isten nem szeret engem. Isten semmit nem akar velem kezdeni. De mégis ott volt, és Jézus megérintette őt. Egy asszonyt, egy beteg asszonyt Jézus észrevette. Ha értjük, amiről itt Jakab beszél, hogy Jézus a dicsőségnek az ura, akkor nem fogunk tudni különbséget tenni gazdag és szegény között, mert ha ő a dicsőségnek az ura, akkor hozzámérve mindenki kispályás. Hozzámérve senki nem rúg labdába. És akkor nem látjuk a különbséget. Hogy gazdag, na nézzük csak. Akkor a szívünk mentes lesz ettől teljesen. Azt mondja itt Jakab, hogy ne legyetek képmutatóak, égjünk aszerint a hit szerint, amit a mi dicsőséges Úrunkba, Jézus Krisztusba vettünk. Aki eszerint a hit nélkül él, abban nincsen előítélet. Jézus, amikor eljött, akkor lerombolta ezeket az osztálykülönbségeket. Akkor nagyon erősen benn volt, hogy valaki zsidó volt, valaki görög volt, valaki hívő volt, valaki pogány volt. És Jézus ezeket lerombolta, ezeket a különbségeket, és ne legyünk azok, akik ezeket visszaépítjük. A farizeusok gondolkodtak így, és Jézus állandóan vitába szállt velük. A farizeusok voltak, akik szerettek díszes ruhába végigvonulni a városon. Keresték, hogy hova üljenek, hogy a legfontosabb helyeket kapják a zsinagógában. Amikor pénzt bedobtak a persejbe, akkor jó földobták, hogy nagyot csörrenjen az alján. És Jézus megfedte őket érte. Ezzel ti eltávolítjátok magatokat az emberektől. Nem mentek be Isten országába, és más se engedtek be oda. A keresztény egyház az egyetlen hely a világon, ahol meg tudnak szűnni ezek az osztálykülönbségek, a társadalmi különbségek, a vagyoni különbségek. Indiában ma vannak gyülekezetek, ahol megtért a felső kasztbeli és az alsó kasztbeli, és együtt dicsérik az Istent, akik be nem mennének egy házba együtt. De ott nincsenek különbségek Isten előtt, a dicsőség ura előtt. Mit számít, hogy mennyi van a zsebünkben? Hozzá képest apró pénz. Ne történjen ilyen a gyűliben, mondja Jakab. Egy család vagyunk. Ha valaki gúnyol itt valaki mást, én szeretném, hogyha ebben fontosnak éreznétek, hogy nektek szerepetek van. Ha hallod, hogy valaki gúnyol valaki mást, akkor mondd meg neki, hogy nálunk így nincs. Ennek itt nincs helye. Mi egy család vagyunk. Ha valaki előítélettel beszél valaki másról, mondd, hogy nem, ez a gyülekezet nem erről szól. Mi istenéi vagyunk. Azt a szemét is Krisztus váltotta meg a vérén. Álljatok ki ezért. Ha ez a családomban van, én szólok ilyenért. És ugyanúgy ez a mi családunk, így együtt. Egyek vagyunk Krisztusban. Ha valaki bejön ide, hadd érezze magát otthon. Így mondja tovább Jakab, az 5. vers. Figyeljetek ide, szeretett testvéreim, vajon Isten nem választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. Tudtad, hogy áldás szegénynek lenni? Ezt mondta az előző fejezet 9. verse is, hogy a szegény testvér dicsekedjék ezzel a méltóságával. Az, aki szegény, az sokkal többet gyakorolhatja a hitét. Jaj, Tamás, én egy kicsit szeretném kevesebbet gyakorolni a hitemet. Ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez Isten előtt az értékrend. Mert vannak tanítások az egyházban, amik homlokegyenest a másik irány tanítják. Hogyha valaki gazdag, hogyha valaki egészséges, azon Isten áldása van, és a hitét Isten megáldja, mondják. De ha valaki beteg, ha valaki szegény, az vagy bűnben van, vagy pedig a hite kudarcot vallott. Ezt tanítják. Hol van ez a Bibliában megírva? Amikor azt mondja az ige, hogy a szegény sorsú testvér dicsekedjen a méltóságával. Nem Isten választotta ki, hogy valaki szegénységben éljen, valaki meg gazdagságban. Pál apostol írja, pedig őt aztán nem igazán lehet hitgyengességgel vádolni, hogy én megtanultam szűkölködni, és megtanultam bővölködni. Mind a kettőt megtapasztaltam. Vannak szegények a gyűliben, és vannak gazdagok, és ez így van rendjén. És akkor jó, hogyha egymás terhét hordozzuk. De ez így van rendjén, mindenhol így kell lennie. Nincs gazdag gyülekezet és szegény gyülekezet. Együtt vagyunk Krisztus testében. Ő a dicsőség ura mindannyiunk számára. Ez a fajta hit az, amire tanít minket Jakab. Ez az üdvözítő hit, ami szeret és nem tesz különbségeket. Nem vagyok jobb senkinél. Így folytatja Jakab 6. vers, de ti megszégyenítitek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e ezt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Akkor, amikor Jakab írja ezt a levelet, akkor a szadúceusok voltak a vezető párt, ők ott a kormánypárt, és a szadúceusok nem hittek a túlvilági életben. Ők azt gondolták, hogy itt a földön kell jól élni, utána már nincs, nem számít semmi, és ezért ők hatalmasok és gazdagok voltak. De nem volt bennük ez a hit, amiről Jakab beszél. Nem volt a hitük valódi. Ők azok, akik hatalmaskodnak rajtatok, mondja itt Jakab. És ez azóta is így van. Már hogy nem a szadúceusok, de hogy aki gazdag. Azok hatalmaskodnak azon, aki szegény. 8. vers. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt, az írás szerint szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. Ez a hit, amire Jakab tanít, ami minden hívőben ott kell, hogy legyen, ez szeret. Ez nem tesz különbséget, és ez az, ami engedelmeskedik az igének. Amikor megkérdezték Jézust, hogy mi a legnagyobb parancsolat, így válaszolt. Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből és teljes lelkedből. És ami ehhez hasonlatos, szeresd fele barátodat, mint önmagad. Jézus azt mondta, hogy ez a királyi törvény, ez a legfontosabb. Hányszor kérjük mi ezt Istentől? Hányszor kérem én ezt otthon? Hogy Uram, kérlek, add meg, hogy így tudjalak szeretni téged. Kérlek, engedd meg, hogy így tudjam szeretni a testvéreimet, az embereket, a fele barátaimat, hát még a barátaimat. Ez vicc volt. Engedd meg, hogy így szeressem őket. És hogyha ezt kérem, én Isten akarata szerint kérek. És ha valamit Isten akarata szerint kérek, akkor ezt megkapom. De hányszor kérem ezt? Pedig ez a királyi törvény. Miért hívják ezt királyi törvénynek? Azért, mert ha ez szerint élek, ha ez megvan bennem, akkor a királynak a lelkülete van meg bennem. Az én királyomnak a lelkülete van meg bennem. Sőt, azt mondhatnám, hogy akkor királyként élek. Úgy élek, mint egy király. Ha valaki nem ez szerint él, hanem a gyűlölet szerint, a gyűlölet rabszolgává tesz minket. Az érzéseinkben, a gondolatainkban, a tetteinkben abszolút rabszolgává tesz minket. De Jakab azt mondja, hogy az, aki Jézust követi, abban ennek nincs helye. A királyi törvény a mennynek a törvénye. És ott nincs személyválogatás. Nem fognak senkit elutasítani a mennynél, hogy te magyar vagy, te nem jöhetsz be ide. Ott nincs személyválogatás. Így folytatja Jakab. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el. A törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki ezt mondja, ne paráználkodj, ezt is mondja, ne ölj. Ha pedig nem paráználkozz, de ölsz, megszeged a törvényt. Azt mondja Jakab, ez elég kemény. Hogyha egyet megszegünk a törvények közül, akkor az összeset megszegtük. Van egy jó hírem. Felszabadítalak néhány teher alól. Mindegyik törvényt elrontjuk minden nap. Ezek szerint nincs jó meg rossz nap. Mindig kegyelemre szorulunk, mert ha egyet elrontunk, mindet elrontunk. Én már az elsőt elszoktam rontani, hogy szeressem Isten teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből. Ez még nekem nem megy. De imádkozom, Uram, taníts meg erre. De arra tanít minket Jakab, hogy ne legyünk szelektív engedelmességben. Hogy ez tetszik, azt megteszem, ez nem tetszik. A ne ölj, az egész jó parancsolat. Ez a ne paráznák, hogy ez nekem nem jön be. Mert nem figyelek. Hogyha egyet elrontok, az összeset elrontom. És az a hit, ami bennünk van, az nem válogat. Nem a saját tetszése szerint él, hanem Isten igéjét magáévá teszi. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvényei ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. A szerető hit az nem tesz különbséget, a szerető hit ismeri Isten kegyelmét, a szerető hit az engedelmes az igének, és a szerető hit az ismeri az ítéletet. Minket a szabadság tökéletes törvénye ítél meg. Jaj, Tamás, én úgy hallottam, hogy nekünk nincs ítélet. Jól hallottad. Nem fogunk a fehér trón elé állni Isten elé, és hogy megítélje az életünket, hogy üdvösség vagy kárhozat. Mi üdvösségre megyünk. De mégis azt mondja itt Jakab, hogy ez a szabadság törvénye. Szabadságra váltott meg minket Krisztus, de ez egy törvény, és engedelmességgel tartozunk neki. Azt mondta Jézus az ő imájában, amit tanított minket, hogy Atyám, bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Sajnos ezt így mondta. Tehát ha én szeretnék irgalmat, akkor muszáj gyakorolnom azt. Ha én irgalomra vágyom, akkor irgalmat kell adnom. Ha én szeretném, hogy megbocsássanak nekem, akkor muszáj megbocsájtanom. És Jakab teljesen hasonló lelkülettel ír. Ahogy el akarod fogadni a kegyelmet, úgy ad tovább, olyan bőkezűen. Ő nem károsztat, figyeljétek ezt, hogy nem károsztat ezzel minket. Nem azt mondja, a rossz napodban mindent elszúrtál. Nem azt mondja, hogy legyél érett. Legyél érett, testvérem. Én láttam őt, a nagytesómat, Jézust, ahogy előttem járt. Ő ezekben a dolgokban élt. Meg lehet tenni, lehet így élni. A következő téma, amit itt látunk, a 14. verstől, ez egy kicsit más. Ez az élő hitről szól, ahogy az élő hit, az cselekszik. Háromféle hitet fog említeni. Van egy a halott hit, van egy a démon, vagy kettő a démoni hit, és van a harmadik, a dinamikus hit. A dinamikus hit az, ami kellene, hogy legyen bennünk, de figyeljetek jól. 14. vers. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti őt egyedül a hit? Ha valaki elkezdi olvasni, vannak olyan emberek, akik elkezdik olvasni ezeket az igeverseket, és ugranak rá, hogy mit képzel ez a Jakab? De hát ez ellentmond az új szövetségnek. Hát nem arról beszél az ige, hogy kegyelemből van üdvösségünk hit által. Milyen cselekedetekről beszél? Hadd említsek néhány igeverset, amiből látszik, hogy abszolút nem mond ellen Jakab az új szövetségnek. Lapozzatok a Galata 5.6-hoz egy pillanatra. Galata 5, 6. igevers. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. A szeretet által munkálkodó hit. Milyen érdekes. Efézus 2.8. Lapozzatok oda pillanatra. Kicsit tovább, pár lappal. Efézus 2.8. Hiszen kegyelemből van üdvösségtek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Itt elmond nekünk három dolgot Pál, az, hogy Isten mit tett értünk, hogy hogyan változtatott ez meg minket, és hogy hogyan munkálkodik ez bennünk. Azt mondja, hogy az üdvösségünk, amit Isten tett értünk, az hitből van, kegyelemből van hit által. A másik azt mondja, hogy Isten munkálkodik bennetek, az ő alkotásai vagytok. És a harmadik dolog, ez nagyon fontos, azt mondja, hogy jó cselekedetekre készített minket. Aki ebben van benne, ebben az üdvösségben, az meglátszik a jó cselekedetekben, hiszen azokra teremtette Isten, arra készítette őt. Titus 3.8. Timóteusi levelek után van, Titus 3.8. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni. Jakab szavai egyáltalán nem lógnak ki az új szövetségből. Nem kell rajtuk felháborodni, csak gondolkodjunk el, hogy miről beszél. Ha valaki azt mondja, hogy én hiszek, amiben hiszek, de közben bűnben él, teljes engedetlenségben él, teljesen ellenkezőleg él, mint ahogy Isten tanítja, annak teszi föl ezt a kérdést Jakab, hogy biztos, hogy a te hited az megtart, az valódi hit? Az ő hitük vajon üdvözíti őket? Azt mondja Pál a Timóteusi levélben, hogy ha valaki az Úr Jézusban hisz, az hagyja el a gonoszt. Ha valaki Krisztus Jézusban hívő, azt mondja, hogy én keresztény vagyok, annak meg kéne látszani az életén. Ezzel kezdtük a Bibliaórát most, hogy Magyarországon 94% az embereknek azt vallja, hogy keresztény. Ha nem látnánk, hogy éppen ő melyik kategóriába esik, mit látnánk az ő életén? Mit látnánk a saját élet? Mit látnának az emberek a mi életünkön? Így ír Jakab, testvérem, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de nincs bizonyítéka, nincs látható jele annak az életében? Ez megmenti őt? Így folytatja Jakab. Ha egy férfi vagy egy nőtestvérünknek nincsen ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól. De nem adjátok meg neki, amire a testnek szüksége van. Mit használ ez? Mit használ az? Semmi értelme nincs, nem? Valaki itt van éhes, valaki itt van fázik, valaki itt van összetörve, és azt mondjuk neki, hogy lakjál jól, testvérem, melegedjél meg, és utána pup, elküldjük. Mit használtunk annak az embernek? Semmi jót nem tettünk vele, csak mondtunk dolgokat, nem? Üres szavakat adtunk át. Ha nem adtunk neki egy takarót, ha nem adtunk neki ételt, hogy megegyen, nem vigasztaltuk meg, akkor semmit nem csináltunk. És azt mondja Jakab is, hogy az a hit, ami nem látszik meg cselekedetekben, az ugyanilyen. Mondhat dolgokat bárki, mondani bármit lehet. De ha nem látszik az életén, akkor valóban üdvözítette őt az a hit? Valóban abban a hitben van, ami élő és dinamikus? Ha elbukunk az alapvető jó cselekedetekben, amit itt említ, akkor vajon milyen a mi hitünk? A keresztény hit az nem csak elméleti lelkiség. Ne érts félre, én most nem az imádság ellen beszélek, nem a Biblia olvasás ellen beszélek, ezek alapvető részei a keresztény életünknek. De van helye az imádságnak, és van helye a cselekvésnek. Ha én csak imádkozom, hogy ne kelljen cselekednem, akkor nagyon elhibáztam valamit. Én azt gondolom, hogy néha azért imádkozunk, hogy ne kelljen csinálnunk valamit. Saul, amikor elindult a csata, az ő fia Jonatán elindította a csatát a filiszteusok ellen, akkor ő is elkezdte összeszedni magát, hogy na gyerünk, a sereget össze kéne szedni, ki a harctérre, de álljunk meg egy pillanatra, hozzuk a szent ládát, áldozzunk, imádkozzunk, és akkor mondták neki, hogy Saul, nem, ennek nincs most itt az ideje, most a harcnak van itt az ideje. Ha azt mondod, hogy van hited, de nincs bizonyítéka, akkor a hittel baj van. Ugyanilyen, mint amiről itt Jakab ír. Akkor csak annyiról arról szól a dolog, hogy melegedj meg, testvérem, lakjál jól és szevasz. Létezik halott hit. Erről beszél Jakab. Létezik olyan hit, ami halott. Ami önmagában áll, és nem csinál semmit. Így mondja a 18. versben, nézd meg. Viszont mondhatja valaki azt is, itt van harmadszor ez a kifejezés, hogy mondhatja, mondani bármit lehet. Viszont mondhatja valaki, hogy neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Mondhatja valaki, hogy nekem hitem van, cselekedeteim ugyan nincsenek, de akkor hogyan mutatod meg? A hit az egy láthatatlan dolog. De azt mondja Jakab, hogyha valakinek van hite, akkor az meglátszik az életén, a cselekedetein. Ott lehet valakinek a hitét tetten érni, ha látjuk a cselekedeteiben. Én úgy éltem, elküldtek a szüleim hittarra, amikor 11-12 éves voltam. Jártam hittarra, konfirmáltam. Megismertem a történeteket, jártam templomba. Aztán az úgy elmaradozott. Utána, amikor a középiskolában találkoztam egy diákszervezettel, elkezdtem járni hozzájuk, és én meg voltam győződve, hogy én üdvösséggel vagyok ott. Én megtértem, én jó helyen vagyok. Csak éppen az életem abszolút nem volt összhangba ezzel. Teljesen nem. Énekeltem az énekeket, tudtam a hitvallást, és belül nyomorult voltam. És amikor megtértem, akkor tudtam, hogy ez az egész eddig nem erről szólt. Nem volt benne valódiság, nem volt benne élet. El kellett jutnom a valódi megtérésre, hogy élő hitem legyen, és ne csak egy szájjal való üres szózat. Van halott hit, az intellektuális hit, ami csak tudás. Ismerem az igeverseket, tudom idézni őket. Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy ti kutatjátok az írásokat, hogy hát ha abban találjátok az életet, de ez, amit ti kutattok, ez rólam szól. A farizeusok megtanulták a Biblia első 5 könyvét. Kívülről tudták a mózesi könyveket, nem semmi. Fejből idézték. Jézus mégis azt mondta nekik, hogy a ti hitetek halott. Nem valódi. Tamás, ez elég kemény, amit most mondasz. Én azt szeretném egyébként, hogy inkább most érezzük magunkat kényelmetlenül, mint majd akkor az utolsó napon. Inkább most vizsgáljuk meg a szívünket, a hitünket, hogy hol állunk, a hitünk megtart-e minket, mint akkor lepődjünk meg. Van halott hit. A hit láthatatlan. És a cselekedetek igazolják, hogy van-e, hogy nincs, hogy milyen az a hit. Abszolút logikus, amit Jakab mond. A hit cselekedetek nélkül halott. Hogyha valaki azt mondja, hogy van hite, akkor kell, hogy legyen mellette egy élet, egy megváltozott élet. Hadd mondjam el ezt, testvérem, hogy levegyek bizonyos terheket rólad, meg károsztatást. Néha azt gondoljuk, hogy amióta én hívő vagyok, azóta tökéletesen kéne viselkednem otthon. Hogy a szüleim lássák, hogy én hívő vagyok, hogy azóta is mindig elszúrom, és annyira károsztatva érzem magam. Nem így kéne viselkedni egy kereszténynek. Én azt tudom mondani neked, hogy nem a tökéletes embereknek van a legerősebb bizonyságuk, mert nincs tökéletes ember. Mindig el fogjuk szúrni ezután is. De az egy erős bizonyság, aki valahogy élt addig, amíg meg nem tért, vagy valaki élt Krisztus nélkül egy adott életet, de utána Krisztus megváltoztatja. És ez lehet, hogy nem az első héten fog történni, nem is lehet, hogy az első évben, amikor hívő vagy. De Isten munkálkodik. És az a személy, aki korábban káromkodott, mint a vízfolyás, de Krisztus kimosta belőle, azt fogják kérdezni, hogy mi történt ezzel az emberrel. Vagy az, aki otthon állandóan vitatkozott, állandóan felemelte a hangját, és utána csendben tud maradni. Meg fogják kérdezni, hogy mi történt ezzel az emberrel. A megváltozott élet az igazán erős bizonyság. Nem a tökéletes élet, ne károsztasd magad, de engedd, hogy Isten megváltoztasson. Ha valakinek intellektuális hite van, itt van a hite, az vitatkozni szeret. Nagyokat mondani és idézni könyvekből. De ez a hit nem menti meg őket, mert 40 centivel elvétik az örökké valóságot. A hitük itt van, de nem itt. Hol van a te hited? Tamás, nekem van hitem. Mutasd meg a cselekedeteidet. Nézzük meg az életedet. Mellé tudod-e tenni a megváltozott életedet? Az emberek nagy többsége ma Magyarországon azt mondja, hogy ő keresztény. Még imádkoznak is. Hisznek Istenben. De ugye nem gondoljuk, hogy 94% a Magyarországnak újjászületett keresztény. Jakab azt mondja, hogy a valódi hit ilyen, amiről én beszélek. Van halott hit. És itt a következő, nézzétek meg, 19. vers. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Van démoni hit. Egy zsidó ember minden nap elmondta Semát. Ez egy ilyen kötelező dolog volt. Minden zsidó számára minden nap, hogy egy Isten van, én ő benne hiszek. Jól teszed, mondja itt nekik Jakab. De az ördögök is hiszik és rettegnek. Azt tudtad, hogy a démonok nem ateisták? Igenis, hívők. Van valódi hitük. Csak olyan hitük nincs, ami üdvözíteni őket. Azt mondja róluk a 20. igevers. Akarod hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Az ördögök szerintem többet tudnak Istenről, mint mi. Ők olyan angyalok, akik látták Istent színről színre. Többet tudnak a Bibliából, mint te vagy én. De az ő hitük nem tartja meg őket. Oda mentek Jézushoz egyszer, és azt mondták, hogy menj el tőlünk, Jézus, a magasságos Isten fia. Ők tudták, hogy kicsoda Jézus. Pontosan tudták, hogy kivel van dolguk. És utána azt mondták nekik, hogy ne gyötörj minket, ne küldj még minket az alvilágba, küldj be a disznókba. Még azt is tudták, hogy eljön az ítélet, hogy nekik egyszer végük lesz. Ezt is tudták. Tudták, hogy kicsoda Jézus, tudták, hogy Máriától szűzen fogantatott, tudták, hogy Júda törzséből való, tudta, hogy meg fog halni, tudták, hogy fel fog támadni. Tudták, hogy eljön majd az ítélet napja, amikor Jézus visszatér. Ezt mind tudták, de az ő hitük nem tartja meg őket. Valóságos a hitük, csak nem üdvözítő hit. Van halott hit, és van démoni hit. Tamás, mi a különbség? Én azt gondolom, hogy az a hit, ami üdvözít, az bizalomra épül. Hogy én az életemet átadtam Jézusnak. Ő az én megváltóm, és ő az én uram. A démonok tudják, hogy Jézus meghalt értük, de nem engedték, hogy ő irányítsa őket. Hogy ő legyen az uruk. Hogy uram, itt az én életem, vedd a kezedbe, mától neked élek. Azt mondta Jézus az igében, hogy János 6, hogy én vagyok az élet kenyere. Ha valaki eszi az én testemet, az élni fog általa, és örökké él. Én vagyok az élet kenyere, engem kell enned. Ha valakinek intellektuális hite van, az lehet több forrásból, azért, mert a szülei hívők voltak például. És örökölte a szülei hitét, meg belenőtt, beleszületett. Jártam hittara, jártam konfirmára, mindent tudok. De nincs valódi hite. Ha valaki ma itt hallja tőlem, hogy ez itt egy darab kenyér, Jézus azt mondta magára, hogy én vagyok az élet kenyere. Ez itt egy kenyér. Attól függetlenül, hogy te elhiszed, hogy ez egy kenyér, te még ilyen halhatsz ott a helyeden, ha nem eszel ebből a kenyérből. Tamás, az egy kenyér, én fölismerem. Jézus az élet kenyere. Ha nem eszed, akkor nem élet az számodra, nincs örök életed. Mondhatod te nekem ma, hogy Tamás, én tudom, hogy ő a megváltó. De te magad eszed ezt a kenyeret? A feleséged nem tudja helyetted enni. Én nem tudom helyetted enni. Te neked kell ő hozzá menni. És azt mondani, hogy te vagy az én uram, az én megváltóm. Az életem mától a tiéd. Azt mondja az igében Jézus, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Azért, mert a szüleid hívők voltak, te még nem vagy hívő. Azért, mert valaki a garázsban alszik, még nem változik autóvá. Azért, mert valaki a gyülibe jár, még nem lesz keresztény. Nem lehet olyan végrendeletet írni, hogy én keresztény vagyok, most meghalok, drága hitemet rá örökítem az én gyermekemre. Nekünk kell lennünk egyenként. Enned kell Jézusból. Jaj, Tamás, ez olyan bizarul hangzik. Ez nem, ez azt jelenti, hogy személyesen neked kell, hogy közöd legyen a megváltóhoz. A feltámadt Jézushoz. Nem a szüleidnek, nem a fejednek. Az életedet kell átadni. Ha itt ülsz és hallgatod a bibliaórákat, önmagában semmit nem használ. Nem leszel ettől keresztény. Amitben vagyunk, ez nem egy keresztény klub, amihez csatlakozni kell. Hogy hát nekem ez így tetszik, én szeretek itt, jövök. Nem, az egyházba születni kell. Újonnan kell születni. Nem lehet csatlakozni, beleszületni kell. Ezt mondta Jézus Nikodémusnak, a vallásos vezetőnek. Nikodémus, újonnan kell születned. Oda fentről. Tamás, nem tetszik, amit ma mondasz, mert úgy olyan elfog a kétség. Helyes. Én nem bántani akarlak téged, értsd meg jól. Én azt szeretném, hogy ott együtt legyünk a mennyben. Hogy ne halott hitünk legyen, ne démoni hitünk, hanem dinamikus, üdvözítő hitünk. A démonok hisznek. Annyi hatása van rájuk, hogy rettegnek, de nekünk ennél több lehet. A dinamikus hit, ami megment, ami engedelmeskedik. Ami azt mondja Jézusnak, hogy te vagy az Uram és a megváltóm. Én sokáig úgy éltem keresztényként, nem is rosszul mondom, sokáig úgy éltem, hogy azt hittem, hogy jó helyen van az életem. Kértem Jézus, hogy bocsássa meg a bűneimet. Mindenképpen tetszett, hogy hát ő meghalt a bűneimért, ő megbocsátja azokat. De nem adtam át az életemet. Elfogadtam, hogy ő a megváltóm, de nem engedtem, hogy ő legyen az Uram. Legyél a megváltóm, de én úgy akarok élni, ahogy én szeretném. És az egész akkor változott meg, amikor elértem egy olyan pontra, hogy Uram, eddig próbáltam élni, üres az életem nélküled. Legyél az én Uram, én leteszem az életem, ahogy te letetted értem. Vezess engem. És újjászülettem abban a pillanatban. Ha valaki szívében hisz, az a szájával urának vallhatja Jézust. Te vagy az Uram, a Mesterem, utánad megyek. Azt mondta Spurgeon, hogy az a kegyelem, ami nem tudja megváltoztatni az életünket, az nem tudja megváltani a lelkünket sem. Valaki azt mondja, hogy van hite, de az élete ugyanolyan, mint Krisztus nélkül. Vajon milyen hite van? Magyarországnak van egy új alaptörvénye. Nem olvastam végig. De tudom, hogy van benne egy olyan rész, ami arról szól, hogy a szülők hogy gondoskodjanak a gyermekükről. Hogy egy szülő köteles a gyermekéről gondoskodni egy adott életkorig. És azt mondja, hogy és ezek alapján, nem olvasom soha ezt a törvényt, de elhihetett, hogy sosem mondom otthon a feleségemnek, a Sárénak, hogy tudod, föl kéne kellene megetetni a gyerekeket, mert ha nem, akkor jön a rendőrség, és elviszik tőlünk őket. Hát már gondoskodjunk róluk, mert bajba fogunk kerülni. Nem. Én szeretem a gyermekeimet, és ez a gondoskodás, ez a szívemből jön. Én törődöm velük. Nem a törvény miatt cselekszem így. Az, aki Krisztusé, az a szívéből megéli azokat a dolgokat, amiket Krisztus oda helyez. Ő már nem papírra, törvény, vagy kőtáblára írja a törvény, hanem az ő akaratát, az ő vágyait a szívünkbe írja. Ha valaki keresztény, az elkezdi ezeket a vágyakat megélni. Lehet, hogy nem azonnal, meg lehet, hogy változáson megy át az élete lassan, de meglátszik rajta, hogy kié. Én keresztény vagyok, és ettől lett más az életem. Miért nem teszed azt, Tamás, mint a többiek? Amikor például üzleti ügyet intézek, és nem meggyőzött, hogy adjak számlát. Hát az egyik legjobb bizonyságtétel ez. Amikor valami munkát elvizek, és adok egy számlát, és mindenki néz rá, mint egy marslakóra. Számla? Nekem nem kell számla. Tessék, dob ki a szemétbe, én adok. A megváltozott életünk, az ragyog ebben a világban. És arról beszél, hogy mi kihez tartozunk. Ha valaki azt mondja, hogy keresztény, de kicsapongó életet él, az hogy fér az a kettő össze? Ma már, korábban a buli szó az főnév volt, ma már igévé kellett tennünk, mert annyira gyakori lett, annyira életmódszerűvé vált egyes embereknek. Bulizik. Az életünk és a hitünk az összhangban van. Erről beszél itt Jakab, hogy az a dinamikus hit, amit Isten nekünk szánt, az valódi. Így folytatja, 21. vers. Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron. Júj, Tamás, ez veszélyes víz. Mi az, hogy nem cselekedetek által igazult-e meg? Ábrahám engedelmes volt, amikor fogta Izsákot, és felment vele a hegyre. Isten ezt mondta neki, fölment vele a hegyre, hogy feláldozza a fiát. És azt mondja ott az ige, a zsidó 11-ben mondja róla, mert Ábrahám elhitte, hogy Isten képes a fiát a halottak közül akár feltámasztani is. Ezért ment el. Hitte, és ezért a cselekedetében meglátszott. Amiben hit, az megmutatkozott az életében. Az 1 Mózes 15-ben van az, amit ír Isten Ábrahámról, hogy Ábrahám hitt Istennek, ezért igaznak fogadta előtt. Itt az üdvösség. Pár fejezettel később, 1 Mózes 22, ahogy felvitte Izsákot a hegyre. Előbb volt a hit által való üdvösség, de utána követték a cselekedetek. Ez mindig így van. Ez nem jár soha egyedül. Mindig kéz a kézben van. És nézzétek meg, hogy folytatja Jakab, 24. vers. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. És ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazulta meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsájtotta el őket. Milyen érdekes, nem? Elhozza nekünk a legkiválóbb férfit, Ábrahámot, a hit atyát, és majd odahívja Ráhábot, a paráznát, és azt mondja, hogy mind a kettő egyenlő Isten előtt, mind a kettőjüknek is üdvözítő hite volt, mert engedelmesek voltak Istennek. Ráháb a parázna. Ő nem mondta azt, hogy bulizok még egy kicsit, megvárom, amíg az ítélet közel kerül, és akkor hirtelen megtérek. Hanem átadta az életét Istennek. Most, amikor találkozott a követekkel. És ez az asszony, ez a parázna, Dávid üknagymamája lett. Belekerült a király vérvonalba. Sőt, mivel Dávid üknagymamája volt, ezért az üknagymamája lett Jézusnak, a megváltónak, akinek a testvére volt Jakab. Jakab ír az egyik családtagjáról ír, hogy Ráháb egyébként, meg Ábrahám, mind a ketten hitáltal engedelmeskedtek Istennek. Ha te Krisztusé vagy, tudom, hogy nehéz engedelmeskedni, én is ezt élem, de meg kéne, hogy látszódjon az életünkben, ha az övéi vagyunk. Nehéz, de megélhető, és valódi. És ezt mondja a végén 26. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Ha egy testből elmegy a lélek, akkor csak egy élettelen húsdarab. És azt mondja, hogy ugyanilyen a hit is, aminek nincsenek cselekedetei. Egy élettelen húsdarab. Antiókiában, az első században a keresztényeket gúnyolták, és úgy hívták, hogy ti keresztények. Ez azt jelenti, hogy Krisztusszerűek. Te olyanok vagytok, mint a kis Jézusok. Mert látták az életüket. Milyen jó lenne ezt a gúny nevet kapni itt a 21. század. Te olyanok vagytok, mint Jézus. Úgy éltek, mint ő. Azt szokták mondani erre az emberek, hogy aki ebben a bűnben bűntelen, az vesse rám az első követ. Ez a bűnösök kedvenc igeverse. Hogy vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, aztán kritizálja engem. Én nem ítélgetem egyikötöket sem. Távol álljon tőlem. Nem vagyok én ítélő bírád. Én gyümölcsvizsgáló vagyok. Megvizsgálom a gyümölcseidet. És nevedd magadra, hogyha nem rád illik, de a gyümölcseid bűzlenek. Ha valaki Krisztusé, annak meglátszik az életén. És most jobb ezzel szembesülni, mint majd akkor az ítélet napján. Jakab elmondja nekünk, hogy az a hit, ami üdvözít, az engedelmes, az szerető, az nem tesz különbséget. Az kitart a nehézségekben, kitart a próbákban. Nem tökéletes, de egy átformálódáson megy keresztül. Tamás, én hiszek. Jó, az ördögök is. Ábrahám előttünk van példaként. Ráháb előttünk van példaként, hogy hitt és cselekedett. Aki meghal, annak a teste itt marad, és csak egy üres test. Ugyanilyen a hit is cselekedetek nélkül. Az életed összhangban van a hiteddel? Most kérdezd meg magadtól, hogy a te hited az csak egy örökség a szüleidtől, a fejedben van, vagy a szívedben van? A távolság növekszik, vagy csökken ahhoz, abban, amit Krisztus neked szánt, és amit élsz? A távolság csökken, vagy növekszik? Jakab nem egy törvényeskedő ember, én nem hiszem, hogy ez a kritika érhetné őt. Ő egy ember, aki a térdein imádkozik. Egy tevetérdő ember. Mindenki vizsgálja meg a maga hitét. Azt mondja az ige. Nem másét, magáét. Hogy hol áll? Jövő héten a nyelvről fogunk beszélgetni, a nyelv bűneiről. Gyere el. Ha valaki nem jön el, azt jól kibeszéljük. Jaka folytatja ezt a kemény leckét. De ez az érettségre hívó üzenet. Ne sértődj meg rám. Legyen egy őszinte önvizsgálatunk. Hol az én hitem? Hol állok ezzel? Uram, én vágyom erre a dinamikus, élhető hitre. Hogy ahogy járom veled, és szemlélem a te dicsőségedet, napról napra elváltozzam a te dicsőségedre. És a te személyed meglátszódjon rajtam. Mennyi, Atyám, köszönöm, hogy nem kárhoztatsz. De ha baj van, azt felismerhetjük, ahogy az igédet olvassuk. Én imádkozom, hogy nálunk ne legyen ilyen statisztika, Uram, hogy csak a szánk mondja a dolgokat, de nem vagyunk a helyünkön. Hogy azt a hitet gyakoroljuk, amit a magyarok nagy többsége. Uram, mi újjászületett hívők szeretnénk lenni, akik ismernek téged, akik engedelmeskedésbe járnak, akik nem személyválogatók, nem előítéleteket dédelgetnek, akik ki tudnak tartani a nehézségben, akik szeretik az igét és megcselekszik azt, Uram. Én imádkozom azokért, akik ma majd meghasadt a szívük, Uram, mert így érzik, hogy nekik szólt ez. Uram, kérlek, hogy bátorítsd őket, hogy megtérhetnek, hogy odaadhatják az életüket neked, és elkezdhetik élni a dinamikus hitből való kereszténységet, ami üdvözít. Hiszen a mi üdvösségünk az kegyelemből van hitáltal. És a drága munka az ezt követi. Köszönöm, hogy a te alkotásaid lehetünk, Uram, akiket előkészítettél jó cselekedetekre. Uram, imádkozom, hogy hívőként, Uram, hadd járjunk ezekben a cselekedetekben. hogy ne hátráljunk meg, ne lassítsunk, Uram. Töltsd be a lelkeddel, hogy Uram, látszódjon rajtunk, hogy mi a királyhoz tartozunk. Uram, imádkozunk, hogy a királyi törvényt meg tudjuk tartani, Uram, hogy szeretünk téged, és szeretjük egymást. Imádkozunk, hogy az életünk ne legyen ellentmondásban azzal, amiben hiszünk. Formálj tovább minket, Jézus. Köszönöm ezt a gyülekezetet, Uram. Köszönöm, hogy a munkád folytatódik, Jézus. És kérlek, Uram, hogy hadd halljuk a te hangodat. Elevenítsd az igédet számunkra meg. Áld meg a közösségünket is, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen.